Garsa István, a Fidesz elnöki stábjának jogi igazgatója az Aréna vendége. Jó néhány kérdés érkezett az Inforádió honlapjára, és több hallgatónk hát kételkedik abban, hogy nagyon erőteljes felelősségre vonást lehetne csinálni a következő választások után. Nagyjából ugyanilyen érveket sorolnak fel, amilyen érveket én itt felsoroltam, akkor még egyszer meg kell kérdeznem. Mekkora az elszánás egy leendő kormányban arra, hogy minden nyilván törvényes eszközt bevetve kivizsgálja azokat az eseteket, amelyeket eddig nem sikerült?
Nézd, én a leendő kormány tagjait nem ismerem, ezt most őszinte mondom, tehát nem akarok itt közösíteni. A leendő kormány elnökét ismerem, és rendszeresen jelen vagyok olyan eseményeken, ahol ezek a témák napirenden vannak, én az ő elszánását megfelelő biztosítéknak tartom.
Akkor is, hogyha ezért ez egy bonyolult, rögös, jogi szabályokkal kivert út, ahol nem biztos, hogy mindig sikert arat az, amiről azt gondolják, hogy sikeres.
Akkor is.
Mindent el fognak követni.
Hát mondok egy, igen, általában szokták mondani, hogy éppen az ügyesség ugye sokat kerül szóba, hogy ügyesség, már nem tudom, 50 vagy 60 éve az egyik legfontosabb mutató a vád eredményesség. Tehát, hogy amit ők leírtak, az úgy is legyen, és a bíróság ítéletében tükröződjön. Én szerintem ezt nem fontos így fenntartani. Én szerintem a bíróság és az ügyesség között lehet álláspontbeli differencia, az ügyességnek akkor is az a dolga, hogy oda vigye az ügyeket, tehát nem kell azt mérlegelni olyan sokáig, hogy na vajon ez pontosan ugyanaz a minősítés lesz, pontosan azokkal a tettesekkel szemben, pontosan úgy látják-e, mint mi az ügyészek, a bíróság mit fog majd szólni. Hát mindenki látott már millió bűnügyi történetet, amelyek azért mégiscsak hitelesek valahol egy rendszert illetően. Hány esetben látjuk azt, hogy az ügyészség szándékával szemben a bíróság fölment valakit, vagy másképp látja?
Most arról beszél, megpróbálom befordítani, hogy az ügyészség akkor is vigye bíróságra az ügyet, ha nem 100%-ig biztosabban. Na de ezt egy ügyész a mai szabályok szerint nem teheti meg.
De hogy nem teheti meg.
Hát ha nem biztos abban, hogy a vád megáll,
ő biztos benne, de a bíróságnak eltérő álláspontja lehet.
De ilyenkor megszokták
azért. Ezért szokott felebezni az ügyészeket. Az eseteknek a nagy részében a bíróság ítéletével szemben súlyosbításért, vagy éppen a felmentés miatt felebez az ügyész. Tehát ilyen most is van, csak van egy ilyen szerintem már idejét múlt szemlélet az egész testületemből, hogy én akkor dolgozom jól, hogyha a bíróság pontosan úgy látja, mint én szerint az ügyészség akkor dolgozik jól, mint a vádhatóság, mint az állam büntetőjogi igényét érvényesítő szervezet, aki lehetőleg mindent oda visz a bíróságra.
De hogyan kiverjenek erre? Itt nagyon óvatosan kell fogalmazni, rábírni, vagy rávezetni az ügyészséget. Lehet.
Egy szemléletbeli változásra az ügyészi szervezeten belül nyilvánvalóan személy kérdéseket is fölvet, de most nem menjünk el bele. Ez egy olyan testület, amely nagyon nagy hagyományokkal és nagy tradíciókkal büszkélkedik, de ezt a görcsös ragaszkodást a vád eredményesség minél teljesebb megvalósulásához én ezt nem tartom annyira fontosnak.
Jó, de nem lehet, hogy az állampolgárok megérvelhetnek azzal, hogy mégiscsak az a jó ügyészség, amelyik csak 1000%-os lábon álló ügyet visz vádemelésé, és nem próbálkozik.
A szocialista ügyészségnek volt a jellemzője.
Akkor lehet, hogy én is egy régi szocialista
mentalitásban tehát mi úgy vagyunk hát ezzel valamennyi.
Én nem örülnék egy olyan ügyésznek, amelyik bepróbálkozik egy bíróságon, hát ha azon átmegy, és nem tökéletesen
ezek biztosabb. Ezek nem meggondolatlan ügyek, ezek nem meggondolatlan ügyek. Hát hányan ügy van, hányan, amit ugye főleg a nagy nyilvánosságot és figyelmet érdemlő ügyek közül, amikor az ügyész álláspontját a bíróság nem osztja. Hogy most mondjak egy példát, ugye, hát most nem akarok a Kajzegyűre visszatérni, vagy éppen a különböző Kurcságyűre visszatérni, ahol például a vádat emelő ügyész álláspontját ugyan osztotta a bíróság, de most a felebedési eljárásban a felebíteli főügyészség például az eljárás megismétlését, vagy legalábbis hatánykülhelyezését szeretné elérni. Tehát itt ügyészi szervezeten belül is óriási differenciák vannak egy-egy ügy megítélését illetve. Kurcságyűről beszéltem.
Igen, a bíróságokat tekintve ilyen elvárásaik vannak, hogy lehetnek egy következő kormánynak, hogy fogjon vastagabban a...
Azt a törvény szabja meg, hogy a bírónak milyen lehetősége van. Az előbb már utaltam erre a háromcsapás törvényre, amely a bírói mérlegelést kizárja bizonyos esetekben, ez nem beavatkozás a bírósági függetlenségbe, ez a bíróság egy jogalkalmazó szervezet, tehát nem a törvényektől függetlenül végzi a dolgát. Az egy más kérdés, hogy a bírósági szervezettel kapcsolatban, amennyiben olyan felhatalmazást kap az új kormány, amilyen ugye alkotmányos erejű törvények ez szükséges. Esetleg át lehet tekinteni, hogy az a úgynevezett igazságszolgáltatási reform használta-e az egységes bírógyakorlatnak, vagy inkább ellene szólt. Tehát itt pontosan az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak az összetételére, hatáskörére és egyébekre gondolok.
Itt az országos...
Nem a bírói munkára.
Világos értem, de az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal kapcsolatban azt szokták felhozni, hogy ott túlsúlyban vannak a bírók.
Én mondok egy olyan tapasztalatot, véletlenül az Alkotmányi Bizottság tagjaként nem olyan túl régen, azt hiszem egy éve jártunk Portugáliában, ahol hasonló rendszerű berendezkedés van, ott is van egy nekünk megfelelő igazságszolgáltatási tanácsunk, és arra büszkék, az elnökkel beszéltünk, hogy a többsége nem bíró. Tehát ezt ők mondták, ezt most tényleg kicsit csodálkoztunk is, tehát ott nem az volt a szempont, hogy egy ilyen bírói belterjes testület, vagy bírói többségű belterjes testület, hanem igenis értelmi emberek, professzorok, nem politikusok persze elsősorban, olyan, tehát az összetételben ne a bírói dominancia érvényesén, mert akkor egy ilyen hát ilyen cégrendszerszerű alakulat lenne. Ezt csak arra mondom példának, én most nem azt mondom, hogy ezt fogjuk követni, hogy nem biztos, hogy jó az, ami jelenleg Magyarországon van, és nem biztos, hogy azt szolgálja az igazságszolgáltatás alkotmányos céljait.
A személyi kérdéseket, anélkül, hogy bármit is mondott volna, bármit már megemlítette, a jelenlegi szervezeti vezetőkben, legfőbb bíróban, legfőbb ügyészben, megvan a bizalom.
Mi választottuk meg őket.
Tehát megvan a bizalom a következő kormánynak?
Természetesen, hát elég hosszú egyeztetés nélküli, többszörű próbálkozás után sikerült a legfelsőbb bíróság elnökét megválasztani, aki egyúttal az Országos Igazságszolgáltatás Tanácsnak is elnöke. Itt ugyanaz, amit az előbb mondtam, nem biztos, hogy ez okvetlenül 100%-osan jó megoldás, de most nem menjünk ebbe bele. Az ügyésszel kapcsolatban pedig, hát Kovács Tamás legfőbb ügyész urat is mi választottuk meg, akinek ebben az évben lejár a szolgálati ideje. Tehát nyilván ez egy új szemét fog majd jelenteni.
Újra lehet jelölni, ha nyugdíjazás miatt, akkor nem feltétlenül.
Életkoránál fogva ez nem megy. Tehát nem nagy tisztelettel van, de nem. Tehát én nem hiszem, hogy ebben gondolkodna bárki.
Mert akkor vele lehetett volna vitatkozni arról, hogy az ügyésznek mit kell képviselni, mert ő rendszeresen szokta interpellációra válaszolni azt, hogy az ügyész nem terjeszkedhet túl a jelenlegi.
Ez a jelenlegi helyzet egyébként, ez egy sajnálatos örökség, 20 éves örökség, hogy konkrét ügyekben szokták az éppen aktuálisan kormánypárti képviselők, de meg az ellenzékiek is. Emlékszem, hogy az eddigi legfőbb ügyészek parlamenti szereplése mindig abban merült ki, hogy azt mondták, hogy hát kérem, sajnos konkrét ügyekben én nem tudok most mit mondani, különböző személyek vagy ügyek előtérbe kerülését nyilván el kellett hárítania. Ez sem biztos, hogy szerencsés dolog, hogy a legfőbb ügyész, mint ahogy a legfelsőbb bíróság elnöke sem interpellálható, beszámol egyébként évente egyszer a munkájáról, bizottságban és parlament előtt is, de nem interpellálható, mert az a függetlenség, vagy a munkájának a hát rovására mehetne. A legfőbb ügyészsel szemben más a helyzet. Ez egy alkotmányos teher, amit cipelünk 20 éve.
Ha teher, akkor gondolkodnak a módosításra?
Akkor lehet ezen gondolkodni, hogyha a ügyészségi munka más kontrollként érvényesül a parlament előtt.
Ezt hogy érti?
Hát ez nagyon egyszerű, hogyha nem az ügyész felelős, hanem mondjuk a kormánynak valamelyik tagja.
Igazságügyi miniszter?
Mondtam egy példát.
Államtitkár?
Hát nézze, Európában a ügyészi szervezetek munkáját nem a parlamenti kontroll kíséri, hanem mindig valamelyik kormány. Tehát a rendszerint az igazsági miniszter felel a szervezet munkáért, ez van Európában szinte kivétel nélkül. Egy-két ország leszámításával hozzátenném, tehát a volt kelet-európai országok némelyikében, aztán a balti országokban, Baltikumban maradt meg az ügyészségnek ez a hozzánk hasonló különállása, mindenhol másütt a kormány egyik tagja felel az ügyészi tevékenységért, a parlamentben is, meg a kormányban is.
Érdemes ezen gondolkodnak rajta, hogy ezt a rendszert átalakítják?
Hát nézze, én most őszintén megmondom, hogy mindaz, amiről beszélünk, ez a saját véleményem, nem vagyok abban a helyzetben, hogy erről most választások előtt 30-valány nappal úgy számoljak be, mint ami el van döntve, nincsen eldöntve.
Jó, de ezek túl nagy horderejű kérdések.
Ezek nagyon nagy horderejű kérdések, de a probléma is ugyanolyan nagy horderejű.
De nyilván gondolkodnak rajta korábban is. Nem
csak
a választások után kezdik el,
hanem erre volt törvényi kezdeményezés. Az Antal kormány idején történetesen én voltam az igazságminiszter, volt ilyen szándékunk, sajnos az akkori ellenzék nem tette lehetővé, majd azt követően az első Orbán kormánynak is volt ilyen szándéka. az ellenzék nem látta ezt elfogadhatóan. Tehát volt ilyen.
De ebből az következik, hogyha a történeti hagyományokat betartják, akkor most is lesz ilyen szándék, és ha megvan az alkotmányozó többség, akkor megcsinálják.
És viszont nem tudok erre választani. Nem akarok olyat mondani, jó, amire nem vagyok felhatalmazva.
Értem. Milyen ügyeket akarnak még kivizsgálni, mert hallgatóink megemlítik a MÁV startot, megemlítik a Magyar Televízió Székház eladását.
Nagyon jó, hogy megemlítik, hogy a Magyar Televízió Székházat már vizsgálják, azt is hosszabb ideje, ott is csináltunk feljelentést, elég alapos munkával ugye felderítettük azt, hogy nem is tudom hány, 78 milliárd forintot fizet ki a televízió egy ilyen örökbérleti szerződés alapján annak a székháznak a bérleti jogáért, amelyel kapcsolatban a költségvetési összegből a televíziónak járó ellátási összeg nem is érkezik meg a televízióhoz, hanem közvetlenül engedményezve van a bérbeadóra. Például
ez egy ezeket nem volt nagyon nehéz felderíteni, írta az újság. Majdnem mindegyik.
Még sem volt
mindegyik. Mitől függ az, hogy egy ellenzéki pártire rárepül, vagy nem repül rá?
Hát nyilván a közvélemény választói elvárások, minket is választók választanak meg, a folyamatos több éven keresztül eredménytelen hogy is mondjam, csak ügymenet, sok mindentől függ. Hát ezeket az ügyeket persze, és ezt most itt ugye egy rádióstúdióban mondom, ha nem lenne olyan a sajtó, amilyen, akkor mi sem tudnánk mit csinálni. Az ügyeknek a jelentős részét a sajtó tartja napi renden, és ránk is ez egy kényszert jelent. Például a televízió székháza ilyen volt.
Például a TV székház ügyében a TV kuratóriumban ülő delegáltak azok.
Nem volt, nem csak a kuratórium volt, akkor a Fidesz nem vett részt a döntésben, a Keresztény Demokrata Párt részéről résztvevő kuratóriumi tag pedig ellen szavazott ennek a döntésnek. Ezt dokumentálni tudjuk, tehát ilyen értelemben az ellenzéki kuratóriumi tagokat nem, hogy nem terheli felelősség, hanem igyekeztek ezt meggátolni.
Nem arra gondoltam, hogy felelősség terhel, hiszen nem írják a
lászlóződést. De hát ez felelősséget jelent, mert az MTV kuratóriuma tulajdonképpen tulajdonosként döntött erről a lehetetlen helyzetről. Tehát ők felelősek ebben, akik ezt a döntést meghozták, belétve az elnököt és azokat a tagokat, akik akkor a döntésben részt vettek.
És a többi tag, aki nem vett részt, de nyilván a jegyzőkönyvekből erről tudomást szerzett, csak megpróbálom a rendszerét.
Értem, hát van egy felügyelőbizottság szerű, tehát egy ellenőrző testülete, az ellenőrző testületet ellenzéki vezetésű, ezek mindig, már ők mindig szóvá tették, hát nem jutottak el a büntetőeljárásig, most már ott tart az ügy. Gyanúsított nincs hozzátenni.
Gyanúsított nincs.
Ez egy örök probléma, hogy indul egy nyomozás ezekben a monstre ügyekben, aztán utána számos okok folytán nincsen gyanúsított. Ebben az ügyben sincsen gyanúsított, Csukoró ügyben sincsen gyanúsított, Kaszonó ügyben sincsen gyanúsított, egyéb földügyekben sincsen gyanúsított, egyedül Benedek Fülöp volt az, akit elővettek egy másik ügy miatt, és nem csak meggyanúsítottak, el is ítélték nem jogerősen szabadságvesztés büntetésre.
Mitől lesz gyanúsított egy következő kormány alatt?
Parancsol?
Mitől lesz gyanúsított bárki egy következő kormány alatt?
Alapos feltárás alapján.
Ugyanaz a nyomozó szervezet, ugyanaz az ügyészség. Nyilván a kormány nem fogja megmondani, hogy ő legyen a gyanúsított.
Nem fogja mondani, de annak a kormánynak érdeke fog ahhoz fűződni, hogy ezek a dolgok ne legyenek végeláthatatlan. A közvélemény előtt már a aktualitását elvesztett ügyek folyamata, hát beszéltünk a műsorban arról, hogy van elszállás, sőt, van választói elvárás velünk kapcsolatban, hát ilyenek meg akarunk felelni.
Uh-huh. Gyurcsány Ferenc, Veres János úgynevezett adatelkitkolási ügyével meddig próbálkoznak még?
Panasz alatt van, ugye tettünk egy feljelentést korábban még 3 évvel ezelőtt a közvetlenül az adatok eltitkolásának napvilágra került, tehát az összedi beszéd után, ezt akkor az ügyészség nem látta alaposnak, mert utána volt egy, most nem akarom azt részletezni, volt egy jogeset, ami miatt új megvilágítást kapott az ügy, és most ugye 2 hónap ezelőtt tettem egy hasonló feljelentést. Ezt az ügyészség, miután korábban már egyszer 3 évvel ezelőtt elutasította, első fokon elutasította, ezzel ellen panaszt nyújtottam be, ezt a panaszt még nem bírálták el. Tehát ők kettőjükről van szó.
Mégis mire számít, hát az ügyészség ennyiszer elutasítja, akkor alig, ha nem harmadjára is.
Mondom, a panaszt több hete beadtuk, és a panaszt még nem bírálták el, úgyhogy hát nézze, attól függetlenül a tény megtörtént, tehát az ügyészség, hogyha ragaszkodik az álláspontjához, az ellen nem tudok mit tenni, mint képviselő.
Szerintük nem történt meg a tény.
Szerintük nem egészen így van. A legutóbbi hatalat indokolásában azt írták, hogy igaz, hogy az adatvédelmi törvény, illetve az adatok nyilvánosságára vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő érdek fennállt volna, de a törvénynek van egy olyan kimentési lehetősége, hogyha az érintett szerv munkáját a közvélemény nyomásra tartósan megnehezíteni, akkor nem kötelesek adatokat nyilvánosságra hozni. Tehát magyarul azt írták le, ez bármilyen furcsa, ez, hogy a pénzügyminiszter és a miniszterelnök munkájának zavartalan végzését megzavarta volna az a tény, hogyha ők az előidőben a államháztartási adatokat nyilvánosságra hozzák. Hát ez lehet, hogy egy szervezeti egységnél így van, de hát mondjuk a magyar királyi miniszteren és a pénzügyminiszteren nyilván ez az indok, ez nem tartható. Nekem ez az álláspontom, és ezt írtuk le a panaszból.
Nem akarok az ügy részleteiben nagyon belemélyedni, de a Fidesz fog valamit másképp csinálni ahhoz képest, mint amilyen joghelyekre Veres János és Gyurcsány Ferenc most hivatkozik.
Nem fog hazudni.
De én megnézhetem, én nagy tisztelettel persze elhiszem, hogy a Fidesz sose fog hazudni, de nekem lesz valami lehetősége megnézni azokat az adatokat, amelyeket most önök követelnek?
Hát ott ugye az történt, hogy a minden negyedében aktuálisan nyilvánosságra hozandó államháztartási adatokat éppen a előző választások előtti napokban kellett volna nyilvánosságra hozni, és ez nem történt meg, és ebből lett a úgynevezett kalamajka, és aztán ez folytatódott az összödi beszéd kapcsán. Hát azt ugye a kedves hallgatók csak elhiszik nekem, hogy olyan típusú miniszterelnöki magatartás, amely oda vezetett, hogy az összödi 200 ember előtt azokat kellett mondani, amit mondott az akkori miniszterelnök, nyilván nem fogja jelenbenni sem Orbán Viktor, sem más embert a kormányából.
Egészen biztosan nem, de a kérdésem az volt, hogy én valamilyen rendszerben megnézhetem majd az önök kormánya alatt ezeket az adatokat?
Szerintem igen, egyébként ezek ma már a mai világban a digitalizált és mindenféle nyilvántartása követhetővé tett módszereivel hozzáférhetőek különböző honlapokon.
Gyurcsány Ferencék is arra hivatkoznak, hogy KSH adat, akkor az időszaki jelentések, a pénzügyminisztérium, az államkincsnek,
tehát ha akarok, akkor... Kivéve, amit eltitkoltak, és kivéve, amivel kapcsolatban az Európai Unió is visszadobta a jelentésüket, másrészt pedig egy bíróság olyan döntést hozott, hogy a KSH-nak nem volt joga eltitkolni a KSH szerint munkaanyag, munkaközi anyag, a bíróság szerint pedig ez a adatvédelmi, illetve az adatok nyilvánosságát érintő anyag volt, amit ki kellett volna tenni a honlapra.
Tehát akkor nekem nem kell számítanom meg senkinek a következő kormány idején, úgynevezett munkaanyag meg, nyilvános anyag megkülönböztetésre.
Hát én remélem, hogy nem. Én remélem. Biztosan lesznek kifogások, tehát ezt nem szeretné, hogy nem szent emberek fognak nyilván pozícióba kerülni, legjobb akarattal, meg legnagyobb jó indulattal, meg legnagyobb felkészültsége is lesznek hibák.
Nem lehetem volna a kormányülések rögzítésének Fideszes gyakorlatával.
Arra gondol, hogy nem voltak ilyen könyvek? Én nem tudom, most vannak-e, megmondom őszintén, mert miután nem vagyok részese, de hát azért azt ugye én azt nem tartom valószínűleg, hogy az Orbán kormány működése alatt én nem voltam tagja a kormánynak, hogy csak úgy szóban tárgyaltak, és aztán mindenki is kicsit csinált, szóval azért itt a jegyzőkönyv fogalmával van valószínűleg problémát, az lehetetlenség, hogy egy kormány úgy működjön, hogy ne legyen.
Ne azt hiszem, úgy hittem, hogy emlékeztető. Hát nem valami ilyesmi készült, hát de szó szerint jegyzőkönyvezés nem volt.
Lehet, hogy nem volt, de általában nem szokott szó szerint jegyzőkönyv csak a parlamenti üléseken történni. Végül is minek ez? Hát a döntések vannak benne, a beszámolók vannak benne, és különböző alternatívák, aztán, hogyha szavazni kell, akkor a szavazat arányok vannak benne, ez körülbelül megfelel a jegyzőkönyv fogalmának.
Ilyen biztos volt. Motivációi nincsenek meg, amire mindenki nagyon
ezek
kíváncsi.
Rengeteg egyeztetésen keresztül jutnak el a kormányasztalára, hát a kormányzati munkának vannak fázisai, közigazgatási egyeztetések, tárcaközi egyeztetések, hát ennek a végeredménye az, hogyha a kormánynak kell alternatívák között dönteni. Általában nem is nagyon szoktak alternatívák lenni, vagy legalábbis ritkán vannak. Annak a kormánynak, amelyben én is tag voltam, nagyon ritkán volt olyan dolga, hogy most akkor szavazással kellett eldönteni valamit. Hát végülis a miniszterelnök vezeti a kormány, szóval azt ne felejtsük el, hogy itt azért ez egy csapatjáték, de hát nem szoktak kockát dobni, és akkor akinek több szavazata van, az győz.
Egy kicsit sem sajnálja a Magyar Demokrata Fórumot.
Hát én azt a Demokrata Fórumot sajnálom, amelynek sokáig tagja voltam, ez már nem az, ez már egy szomorú dolog, hát a nevet sajnálom, de hát azt hiszem, hogy mindenki előtt világos, hogy ez már szinte követhetetlen, ami történik, éppen a mai napon is hallom a legújabb híreket, ne menjünk bele, hogy kinek a pozíció hogyan szűnt meg, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem sajnálom, hogy ide jutott egy rendszerváltó párt, sajnálom.
Miért jutott ide?
Hát, nincs már annyi idő, hogy ezt erről beszéljünk. Én azt hiszem, hogy ez 2002 után kezdődött ez a folyamat, amikor a Orbán kormányban koalíciós szerepet játszó elnökasszony valami oknál fogva igyekezett nagyobb távolságot tartani a korábbi szövetségesétől, mint a korábbi ellenzékétől, és aztán hát rengeteg esemény, kizárások, perek, jogsértések tömkelegén keresztül egy olyan szövetségi politikába fogod bele, most legújabban az MDF, ami egyszerűen nem észhetetlen a maradéktagság részére, úgy látom.
Nem volna rá szükség? Tehát nincs olyan gondolat, amit az MDF tudna egyedül
vinni? Én úgy érzem, hogy én is azt képviselem, és vagyunk tizenvalányan a úgynevezett Nemzeti Fórumhoz tartozó képviselők a jelenlegi parlamentben.
Igen, ez a Fidesz része.
Remélem, hogy hát ez szövetségi része, holnap után történik meg, ma hétfőn, szerdán kerül sor a Gellért-szállóban annak a szerződésnek a megújításra, amelynek egy részvevője Lázsák Sándor lesz a Nemzeti Fórum vezetője.
Igen, de nem volt jobb dolog, én emlékszik rá, önállóan erős pártot vinni, önálló gondolatokkal, és nem csak mindig bologatni a szövetség.
Persze, hogy jobb dolog volt, de hát ez nem csak bologatásról van szó, ez az álláspontok egyeztetése alapján alakul ki közös álláspont, de hogyha végignézi a kelet-európai rendszerváltozás követő pártok történetét, még elég sokáig húzta az MDF ahhoz képest, hogy mondjuk a Lengyelországban, meg akár máshol talán mondhatnám, mondjuk Szlovákiát is. Tehát rengeteg helyen zajlott le ez a folyamat, a rendszerváltozás kor bábáskodó pártok fragmentálódtak, átalakultak, Magyar Demokrata Fórum is így járt.
Az elnökasszony képességeit távolról sem vitatva, de már úgynevezett igazán nagy formátumú politikus nem nagyon van rajta kívül.
22-en kaptuk meg most a 20 éves parlamenti tevékenység alapján azt az emlékérmet, amelyet átvehettem én is. Hát ott volt benne, ketten voltak a jelenlegi MDF frakcióban, az elnökasszony és Csapoti Miklós, ha jól emlékszem, de jó, hát ez természetesen nem a formátumra ad a választ, hanem a politikai szereplés időtartamára. Igen, hát én most ezt nem akarom alátámasztani, amit ön mondott, hát önnek ez a véleménye, én nem tudom megcáfolni.
Jó, de nagy formátumú politikusok nincsenek a Magyar Demokrata
Fórumban. Ezt gondolom, én ezt nem akarom megcáfolni.
Ez tény, nem is nagyon lehetne ezen vitatkozni, ott vannak a Nemzeti Fórumban, igen. De mégsem önálló párt, hanem egy szövetségi rendszer része. Ez a vége a történetnek?
A Magyar Demokrata Fórum történetének? Politika történetének azt lehet mondani, ez a vége, igen. Igen. De valamennyien, köszönjük szépen, megvagyunk. Párttal kapcsolatos elképzeléseink szerintem nincsenek. Szervezeti élet folyik a Nemzeti Fórum keretei között. Részesei vagyunk mindenféle szinten a Fidesz szövetségi rendszerének, ugyanúgy, mint a KDNP, ami önálló párt, és hát nem hiszem, hogy alá kéne becsülnünk a saját erőnket vagy súlyunkat. Számtalan ilyen, hogy mondjam, forrása van annak a polgári szövetségnek, amelynek a vezető ereje a Fidesz. Nem befejezett történet, az MDF története.
Nem befejezett?
No, vagy befejezett történet? Ezt, igen, ezt kell mondanom.
Akkor különösebb rendszerváltó ambíciókat a továbbiakban önök tömben ne kérjék.
De hogy mint, nem, hát a...
Mint a szövetségi rendszer részeként.
Mint a szövetségi, igen. Igen, hát vannak feladataink, hát én magamnak is látok feladatot, meg másoknak is van feladata, és én úgy érzem, hogy én komolyan mondom, én úgy érzem, hogy megbecsüljük a munkákat a Fideszben is.
Még egy utolsó kérdés, és tényleg csak egy perc van rá. Valamilyen saját felelősséget lát az MDF sorsában? Mint az egyik nagy formátumú politikusa?
Talán rosszul döntöttünk, amikor Lezsák Sándorral szemben megválasztottuk Dávidi Baját, annak idén 1999 elején elnöknek talán rosszul döntöttünk. Ez akkor vált ketté az addigi pártvezetés, ugye Lezsák Sándor vezetésével, ugyanakkor Dávidi Baja koalíciós miniszter volt a Orbán kormányban, talán ezt a döntést jobban meg kellett volna fontolni.
Nem láttak semmit előre.
Parancsoljuk?
Ezek szerint nem láttak semmit előre. Az irányvonal változását.
Ezt nem lehetett látni, hogy két-három évvel kizárnak minket, most nem menjünk bele, hogy miért és hogyan. Ezt nem lehetett látni.
Vásár István, köszönöm szépen.